Jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen háladás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Drága testvéreim, a mai bőti sorozatunknak az alkalmán a mindent otthagyva a követés a gondolata. Ehhez szeretnék felolvasni egy igét, amit azt megint találjuk, Lukács evangéliuma 5. fejezet, 10. és 14. versében, de hozzáolvasom a 9-et is, ezt helyünkön ülve maradva hallgassuk meg. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kimondták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Urunk, kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, hogy az igének ne csak hallgatói, ne csak meghallói, hanem megtartói is lehessünk. Amen. Szeretett testvérek, az első, amit meg szeretnék jegyezni, hogy valószínűleg előjött az én drága Szakács Tamás kollégámnak a szolgálat alapján valamikor, vagy valami más szolgálattal, hogy egyenesen megbotránkoztató Lukács evangéliuma 5. fejezetének ez a története, melyben arról van szó, hogy Jézus prédikálni akar, de a tömeg majdnem a tengerbe szorítja, és akkor egy szenzációs akusztikai dologra figyel föl, ami azt hiszem erről hallottunk, hogy ő a hajóból prédikált, amikor a Bánki tón megcsináltak ezt a színpadot, akkor nagyon jól tudták azt, hogy ez a lelátó, illetve ez a víztükről lévő színpad, ez egy szenzációs akusztikai dolog. Ha legközelebb meghívnak egy evangelizációt, vagy csinálunk evangelizációt, ha ott tartanák, akkor suttogva beszélhetnék a színpadon, és mikrofon nélkül mindenki hallaná, mert egy olyan akusztikai helyzet alakult ki. És úgy látszik, Jézus az első akusztikus ember, vagy hát ilyen a Mesiás erre figyelt, mert kérte Péteréket, hogy hadd szálljon be a hajóba, egy kicsit bejebb ment, mint a Bánki színpad, ugye, és ott a domboldalon hallgatták őt az ember. Ilyen nagy előkészületek mellett, drága testvéreim, megbotránkoztató, hogy Lukács evangéliumából egy fél kötőszó nincs arról, hogy mit prédikált Jézus. Olvassuk majd otthon. Jézus beszállt a hajóban, a nagyotől kezdett, amikor befejezte a beszédjét, akkor mondta Péternek el ez a mélye. Igen, szeretett testvéreim, üzenet, ez üzenet. Hány prédikációt hagyunk ki, és egyszer el fog vétetni az egész világtól, Magyarországtól az ige hirdetés. Nem akarok rossz hír terjesztő lenni, de el fog vétetni. Használjuk ki a lehetőségeket. Kérjünk, kérlelünk rokonainkat, kérlelünk szeretteinket, mert el fog vétetni a lehetőség. Ezt csak azért mondtam itt az elejére, mert sok félelmetes dolog van még ebben a történetben. Minden esetre Jézus követésében ma az lesz a felszólítás, egy radikális felszólítás lesz. Mindent ott kell hagyni. Kinek tudná, kinek ne jutna eszébe, ha bemondom ezt a számot, hogy 1912 hajókatasztrófa. Többség mondja már magában, Titanic. Nem is éltünk akkor, anyám már élt, apám és anyám még nem, apám sem. 2 év múlva született meg édesapám, aki azóta már az örökké valóságban van, 97 óta. De a Titanicról sok mindent följegyeztek, méghozzá elég hiteles módon, mert ennek az első jegyzése azért nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem egy pár óra eltelt, és ennek ellenére az emberek, sok embernek a tudatáig nem jutott el, hogy mi történik. Köztük van egy előkelő hölgy, mert előkelők is utaztak, főleg ők utaztak a jó helyen, ezen a hajón. Maga a hajónak a neve is az volt, hogy Titanic, vagyis a Titán, vagyis mi megmutatjuk Istennek. Egyébként utána olvastam, valahol arról írnak, hogy ez már egy második Titanic nevezető hajó volt, mert az előtte lévő is elsüllyedt. És azért is megmutatjuk Isten, megmutatjuk, hogy mi olyan hajót építünk, ami nem fog elsüllyedni. Az egyház hajója az már süllyed. Mert annyira beköltözik az egyházba a bűn. A világi szokások, azt mondja Pál apostol, ne szabjátok magatokat a világhoz, mi mégis úgy, drága testvérek, úgy behozzuk, becsempészünk, hozzuk be magunkkal. Álljuk azokat a lelkészeket, akik örködnek, és ne vegyük zokon, hogyha bizonyos dolgokban körülmetsz, megmetsz minket az ige, és azt mondja, hogy ezt ne hozd be, ez nem ide való. Jaj, nem ilyesmiről van szó, modern hangszer, vagy vetítés, vagy ilyesmi, hanem itten lelkületről van szó. Milyen lelkület? Vigyázzunk kell, hogy ne hozzuk be a világba, világból ezeket a dolgokat, még egyszer ismétlen Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ennek a Titanicnak volt egy ilyen gondolata, mert az egyház hajója, mondom, süllyed, de majd mi csinálunk egy olyan hajót, ami elmegy, megtölti a világrekordot, és Európából a leghamarabb fog Amerikában kikötni. Emiatt hajtották a hatalmas kazánokat, fűtötték teljes gőzzel. Emiatt lefaragtak bizonyos utakat, nem figyelmesen szerkesztették meg az utat, és azon a bizonyos éjszakán a hajó nekiütközött egy jéghegynek. Léket kapott, és pár órán belül elsüllyedt. Ez már az egyházra is, az egyházak szimbóluma a hajó, ez már ránk is, testvéreim, hanem az Isten kormányozza a hajót, ha nem az Úr Jézus a kormányosa a hajónak, akkor ez vár ránk. Léket kapt. Ebben a hajóban, mondom, előkelő emberek is utaztak, akiknek illet ott lenni, akiknek státusz szimbólum volt az, hogy ők a trófeát otthon kiakasztják, egy-egy képet, egy-egy emléket. Ne találtam, bekeretezik a méregdrága, több millió forintos hajójegyet a falra teszik. Hát mi volt az első úton? Első utasok. Első osztály. Voltak olcsóbb helyek, egyszerűbb emberek, többnyire ezek haltak meg. Ezek lent voltak a hajó bugyrában. Volt, amelyikre egyből rátört a hideg víz, és ott fulladt meg a kis cellájában. Fönt a hajó tetején, és a tetejéhez közel utaztak az első osztályú utasok, és állítólag az egyikkel történt meg az, hogy ezeknek mindjárt volt csónak. Mert az is jellemző az ifjúságunkra, és drága testvérek, mindjárt valljuk ezt be Isten előtt, hogy így van, és kérdeljük a fiatalokat, hogy fiatalon nem, mert azt hiszem, hogy itt minden megy, és hát itt nem lehet baj. Majd elmondom egy másik történetet is, illetve ide ágyazom be, hogy a családunkban is átéltünk most a közelmúltban egy ilyen esetet. A kisebbik fiam egy, mint tudják a testvérek, japán feleséget vett magának, és megszületett egy éve a harmadik gyermekük, és március 16-án utaztak volna ki Japánba. A kis fiatalasszony Szacsikó, három kis fekete gyerekkel, és már tervezték az utat, már fél éve megvolt a repülőjegy, ami nem kis pénz, és Istenek micsoda ránk nézve kegyelme, másnak ítélet sajnos, hogy ez a földrengés nem egy héttel később volt, akkor már kint vannak. Szacsikot nem lehetett lebeszélni még vasárnap, még hétfőn se arról, hogy nem menjetek ki. Hát nem arról van szó, hogy csak egy kis cunami ott összetönkretett, és jó, hát sok áldozattal, kis földrengés, hanem egy komoly sugárzás feltűzés. Kisgyereket kiviszed oda. Igaz, hogy 1000 kilométerre délebbre laknak az ő családja, Osaka mellett, ez pedig ugye fönt volt Tokió fölött. De kellett ez a ennyi nap, és kellettek komolyra fordulni a híreknek ahhoz, hogy Szacsiko is belátta, hogy bármennyire is van honvágy, bármennyire szeretném már a szüleimnek megmutatni a harmadik gyermekemet is, nem kell menni. Nem szabad menni. Komolyan mondom, hogy ha 2-3 napon belül lett volna a repülőjegy, akkor elmennek, mert akkor kezdett el kiéleződni a dolog, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog, ami történt. Attól függetlenül is kaphatunk belőle, és belepusztulunk, mert nem olyan nagy az a föld, hogy ne fújja ide, ne keringjen ide sokféle szennyezés. És itt is lehet bármikor közül, szomszédáknál, nálunk is tele van a világ atomerőművekkel egyébként. Ez is tanít minket, hogy ember, nem tudsz elmenekülni. Ha dobozba akarsz élni, és kicsapolva akarsz élni, hiába próbálod az energiát iszonyatos mértékig fogyasztani, és megoldásokat keresni, az Isten adott egy limitet, azon túl életveszélyes minden. Na, erre nem akarok tovább kitérni, de hálát adtunk Istennek, hogy ennyi nap alatt már annyira sűrűsödtek a hírek, hogy ők visszamondták, nem mennek. Vissza a Titanichoz. A Titanicnak ilyen első osztályú utasai között volt egy házas pár, multimilliómosok, felső elithez tartozó, akiknek jutott csónak, ugyanis az ifjúsági ügyen, meg ez van az egész hajó is, ez a mi beszédünk fiatal korom, hogy állj, itt nincs veszély. Ja, még apámhoz annyit hadd mondjak el, azt ne felejtsen ki, hogy akkor a fiamnak is mondtuk, hogy hát veszélyes dolog van itt az atomerőmű. Á, édesapa, hát a japán olyan magas technika van, ez nem olyan, mint a Csernobil. Testvéreim, itten félelmetes erőtőnek elszabadul, és ha legjobban fölkészült is egy társadalom, lehet, hogy annál sem székeny. A Titanicot is úgy építették meg, hogy nem terveztek elég mentő csónakot, mondván nem kell. Hát ez nem bír elsüllyedni. Nem bír elsüllyedni. No, de hogy mégis megadjuk a módját, azért oda bigyeztünk egy pár. Titanicon nem volt elég mentőcsomag. És ebben a helyzetben, amikor tényleg csak a felső 10 000-hez tartozóknak, tényleg csak az előkelő utasoknak jutott szinte mentőcsónak, ennek a házaspárnak természetesen jutott. Már bent ültek a csónakban, éppen eresztették volna le a tengervízre a fölfüggesztett mentőcsónakot. Amikor elkezd hisztériázni az asszony, nem hagytam a lercbundámat, én anélkül nem megyek! Erőszakoskodott, kiszállt, többet senki nem látta. Már nem tudott visszajönni. Drága testvérem, könyörgünk, hagyd ott, ne markold az életet, ne markold a földi dolgokat. A süllyedő hajón minél hamarabb menekülje. A bűn hajóján, és ezt titokot nem akarom annak nevezni, csak példának hoztam fel. Hány olyan van, már Jézus korában, és a titanok előtt Jézus elmondta ezt a példát, hogy jobb neked, ha levágják az egyik kezedet félkézzel üdvözölni, mint kétkézzel elkárhozni. Jobb neked Nerzburna nélkül megmenekülni, mint Nerzburnával elkárhozni. Hívnak a mennyegzőre, kivogattunk az alkalmakra, az ige szolgálatokra. Hát most autót veszünk, most a mai vasárnap előttünk nem jó, nem tudok jönni tisztelendő úr, mert mi most új autót akarunk venni, és megyünk az autóvásárra. Autópilac. Csak hogy Jézushoz kösse. Hatig a ökröt vettem, nem mehetek. Jézus mondta 2000 évvel ezelőtt. Valakinek annyira fontos, hogy az életed boldog legyen, és amikor párt válasz, nem nézi meg, hogy te figyelj, ahhoz, akivel örök hűséget esküszöl, azzal el tudod képzelni az a mennyországot is. Ha nem csak a földi mennyországot, mert földi mennyország nincs mennyei mennyország nélkül. széttörnek a házasságok, a családok. Pokkollá válik az élet. Nem mehetek, mert asszonyt vettem. Nem mehetek, mert el kell temetnem a halottaimat. Nénit látogatok, Pest Erzsébeten. Mondja, hogy örömmel, hogy van tédunokája, és beszél róla, nem túl halkan, de nem is hangosan, de bekiabál káromkodva a lánya, természetesen tráger szavakat nem akarom mondani, ott a lelkész, de megjön tráger szó. Hallgasson már el, mert fölébred az unoka, de úgy ordított, hogy szerintem attól ébredt föl. Borzasztó. De nem ezért mondtam el. Amikor a látogatás végén búcsúzom el, és igaz, hogy ott áll az udvar, a ház előtt a mit tudom milyen autó, nem is jegyeztem meg, de vadonatúj drága, többmilliós autó, soha nem hozzák el a mamát, nem hozzák el! Soha! Pedig a házat elörökölték. Mama csak arra van, hogy otthon a kutyákat vetesse, amíg ők nincsenek otthon. Ettől függetlenül ez az asszony, ez csillog a szeme. Egyszer el szeretném ide hozni, vagy egy képet vetíteni róla, ennyiken érőről. Mennyi keserűsége van, ez mégis erről sosem beszél. Hogy ne? Hogy meghalljon, nem megy maga templomba, mert mondom neki, hogy majd mi elérjük érte, és szívesen elvisszük. Egy elég komoly autószolgálat működik a gyülekezetbe, időseket hozunk, viszünk. Mire van szüksége a magamának? Te vigyázol rá, kedves unoka, kedves, és nem viszed el a templomba, ahol vágyod? Micsoda ítélet lesz itt? Micsoda ítélet? Mert markoljuk az életet, az örökséget, és elveszítjük a mennyországot. Testvérek, nem kárálunk, csak a fáj a szívünk, ezért mondjuk. Látjuk. Érzik, mondja Jézus, inkább várj, inkább hajtok. Majd eltemetik a halottak a halottait. Ne félsz, hát nem attól fog meghalni, hogy templomba jön, hanem attól, hogy meghasad a szíve. Emberi megmondja nektek, hogy odaadtam az egész örökséget mindent, de egyszer annyit nem jártatok a kertembe, hogy ahova nagyon szeretek, nem oda elvisztek. Mert nem arra vettétek ugye az autót. Szeretett testvéreim, nyitogassuk, szóljuk a lelkésznek, kórháznak érve valaki, hogy jusson el az úrvacsora a halálos ágyakhoz. Most szombaton fogok temetni egy volt katonatiszt, volt magas ranggal, ezredesi ranggal egy ember. És úgy kísértett a sátán, hogy pénteki nap volt, amikor el akartam menni, de ahol sok alkalmam volt ifjúságorra, nem megyek, hát majd a hét elején. Hála vagyok Istennek, hogy előtt vettem magammal, inkább beszöltöm, inkább egy kicsit később, hogy a korányi kórházba kellett kimenni. Sándor ezredes megbékült az Istennel. Háromszor élveztettem föl. Végül egyet mondtak a mi atyánkat. Föloldoztam. Hétfőn reggel meghalt. Igen, szeretett testvéreim, ki kell használni ezeket az alkalmakat, mert ha lemaradunk, akkor elveszünk. És elvesznek a lelkek. Ezért mondja Jézus azt ebben a történetben, bár örömteli dolog van, mert sok a hal, mégis félelmetes. Testvérek, higgyük el, hogy a csoda félelmetesebb, mint a tragédia. Félelmetesebb. Egyszer valaki elhatározta, hogy szemlélteti azt, hogy az embernek micsoda, mennyire nem vagyunk mi alkalmasak, hogy a mennyország az örök élet más dimenziójú világának a létébe beleéljük magunkat, és elhatározta, hogy ír egy olyan kis drámát, ami szerint egy faluban, amikor mennek a templomba az emberek, akkor velük szemben ötávadnak a temetőben lévők, és jönnek ők is a templomban. hogy micsoda pánik, micsoda idegbaj lesz ott. Hát nem öröm? Hogy fájt, hogy el kellett temetni az apámat, anyámat? Hát jönnének rá. Egyszer láttam is az apámat, persze képzelem is. Ez jellemző pszichológiai dolog, hogy valaki eltemeti a halottját, és ugye a párosi forgalom, egyszer csak mint ott állt volna. Nem valaki hasonlított rá. Nem mindegy nekem az ugrott be. Hát nem öröm? Dehogy is. Érzékeny, itt van egy revatta, egy halotta, temetési beszédet tartunk, és ez csak fölül. Hát nem akarom mondani, hogy mi törne itt ki. Kell, sokkal kisebb baj lenne, mintha én itt a szószéken most összeesnék és meghalni. Az nem olyan félelmetes, hogy egy ember rosszul lesz, összeesik. Ahhoz képest, mintha itt egy halott fölkelne. Miért mondom? Ezt nem a rémésztésének elképzelhetetlen és így tovább. A szinten a bírója is azt akarta mutatni, hogy a csodák, az, a mennyországot azért kell nekünk meghalni, azért kell lehúlni a szemünket, mert egy olyan szem nem látott, fül nem látott országot, hogy ezt nem bírjuk elviselni. Azt az örömet. Azt a csodálatosságot. Azt a tökéletességet. Ezért a föltámadás nem a halálból való visszajövetel, ezt mindig kell hangsúlyozni, hanem átmenet a halálon át. Jézus nem kijött a sírból, nem azért hengerítették el az anyagok a követ a sírról, hogy Jézus ki tudjon jönni, hanem az asszonyok be tudjanak nézni. Jézus átment. Ez egy feltámadási téma, mert biztos hallunk erről, többször nagyon fontos. A csoda is félelmetes. És ezek féltek, komolyan féltek. Bibli ismerő testvérekhez szólok, emlékezzünk vissza, hogy az evangéliumban Jézus gyógyítása és csodái hányszor okoznak félelmet. Meggyógyul valaki és fél. Igen, mert egy olyan országgal találkozunk, amire nem vagyunk berendezkedve. Annyira tökéletes. Mózes ezért nem láthatja Istent. És fényik az arca, mégis arra felé nézett, pedig háttal volt az Isten. Szeretettestvéreim, sok mindent itt el kéne mondanom most idő rövidsége miatt. Hadd mondjam el, hogy az igazi félelem az nem a teológiáé volt, amikor a 19. század közepén legalább sokan úgy gondolták, lelkészek közül is szegények, Isten irgalmazzon nekik, meg nekünk, teológusok közül. Látjuk itt a Fáraónak a varázslóit, amint ledobják a botjukat, és nekik is kígyóvá változik, mint Mózesnek. Összerezzenek szegény keresztjének. Hány abban emberek vagyunk mi is? Jaj, hát itt a tudomány. Hát a felvilágosodás óta már tagadják az Istent. Addig tudományos téma. Amerikában még az 20. század elején is az állami tanítás az volt az iskolában, hogy Isten teremtette a világot. Azt hinné a naív keresztjén, hogy a teológia cindrizett. Jaj, mi lesz velünk? Hát itt egyre nagyobb a tudás, és egyre jobban lesöpörnek bennünket, teremtéssel, Istennel együtt. Ne. Föl szeretném lebenteni a fájtlat. Drága testvérek, tudjátok, ki volt bajba? A tudomány. A tudomány. Ugyanis a felvilágosodás után óta letagadták az Istent, és egy hatalmas lyuk tátongott a kérdések falán. Na jó, letagadtuk az Istent, de akkor mi van, ha nincs Isten? Érezték, ezek nem olyan buta emberek voltak. Az emberiség java, meg mi magunk is, ha nem vagyunk buták, hát gondolkodunk. Várjunk csak. Látszódott, hogy olyan technikai forradalom indul el, hogy itt fogják kérdezni tőlünk a tömegek, hogy a gyerekek azt mondtátok, hogy nincs Isten, hát itt a mikroszkóp, hát mi ez? Gyerekek azt mondtátok, hogy nincs Isten, hát itt a teleszkóp, hát mi ez? Micsoda rend van itt? Micsoda berendezkedés? Itt kellene lenni egy tervezőnek. Nagyon, nagyon féltek. Féltek a mikroszkóptól, a teleszkóptól, és itt cuppantak rá nagyon Darwinra, abban a pillanatban. De jó lesz, ezzel betörjük a rést, nincs Isten. Ősrobbanás, evolúció. Miért mondtam ezt el? Azért, mert fél a mai tudomány is szembenézni az igazsággal. Aki becsületes és jellemes tudós, és Isten hit nélkül van, az fél. Vagy ilyen mára élő, gyenge elmény valaki, aki nem néz távolra. Csak a napi politikát akar legyőrni, de mi lesz holnap? Mi lesz veled, emberiség? Ilyen média mellett? Ilyen paráznak világként mellett? Ilyen gyilkos és ilyen agresszív világ? Mi lesz veled, emberiség? Miért nem jut eszükbe a hatalmasoknak? Mert csak Krisztus tudja megmondani. És ti tudjátok. És imádkozzunk, mert a Krisztus megjelenik itt, lerontja a sátán munkáit. És mi? Ha eltávolodunk Krisztustól, hadd idézzek egy verset. Aki Istennek háttal fordul, csak a maga árnyékát látja. Aki Istentől elfelé megy, annak szüntelen nő az árnya, míg belvész az éjszakába. Hogy is énekeljük egy csodálatos énekbe? Áldott Úr, Mezi Erzsébetünknek a tollából, nőnek az árnyak, mint késővel. Drága testvérek, valamitől el kell szakadnunk. Gyerekkoromban még az a világ volt nagy tartsán, és a nagyobb gazdák születkor és tisztuléskor kikérték az iskolából a gyerekeiket. Talán itt is vannak felsőtető olyanok, hogy kikértek az iskolából, mert most zabjacska van, vagy hogy mondták, tisztulés, meg szület. És kikérték az iskolába, hogy a gyerek ottan hát lábalat legyen. De az én a gyerek akart, hogy kikérjék. Esete válogatta. És emlékszem, hogy egyik alkalommal az egyik ilyen családnál egy baleset történt. Baleset. Az történt, hogy a jobb családoknál a kamasz gyerekek már segítettek a puttonyozásban. A jobb családoknál már olyan sokat dolgoztak, hogy születeltek, puttony, kádor rajta a daráló, tekert a darálót és dobta be a puttonyból, mindjárt a darálóba dobták be. Tehát gyorsan ment, estére már must volt minden. Meg lejött a szövés a helyére. Elég az hozzá, hogy ott valamelyik gyerek ott a mondhatott ebbe a darálóba, és bevitte a kezét. Bevitte a kezét a daráló. És a másnap, amikor az iskolában ez téma lett ez a dolog, akkor a tanító próbálta magyarázni a gyerekek. Ha ti bajba kerültök, akkor az első, hogy minél hamarabb mess ki a kezedet. Minél hamarabb húzd ki a bűnből magad. Hát ne gondolkodjál. Itt nem kell gondolkodni, ki kell szabadulni. Nem mert gonda, meg ezért visszamenni. Ezt már én teszem hozzá. Testvéreim, ha a bűntől nem tudunk megszabadulni. Ezért hallgassuk meg egy verset Füle Lajos testvérünktől, akinek biztos jól ismerik itt a verseit, a testvérek is, ez egy református, már elég idős költő. Fájt már neked a bűn! Fájt már neked a bűn! Jobban, mint a fogam, gyomrod vagy a derekad. Akadt már orvosod? Vagy átmenetileg segített rajtad csak pár ismert házi szer, önigazság tapasz, felejtés pirula, hazugság cseppjei. De meddig? És mit csinálsz, ha egyszer újra válsz jobban, mint valaha? Mert krónikus a baj, és fájni fog a bűn, jobban, mint a fogad, a gyomrod és a derekad. Szeretett testvéreim, fáj-e nekünk a bűn? Mert a fáj, akkor megszabadul. A mai szülők vesződnek a neveléssel. Mi sem voltunk jó, hát a szüleink azok tökéletesek voltak, amiket nagyon jól neveltek, ugye jól neveltek én is. De ugye ma egy fölvilágosodott édesanyja az oda viszi a gyerekét, a gyertyát, ha látja, hogy bele akar nyúlni a lángba, akkor azt mondja neki, hogy jaj, drágám, ne csináld, mondja ezt a két hónapos gyereknek, ne csináld, mert ott az 400 Celsius fokkal ég, és a te kezecskéden a szövetekben a fehérjét koagulálja a hő, és az idegvéződések inget kapnak, és fájni fog. A gyerek okosan néz, és puff bele! És akkor jön a jó Isten. A legjobb pedagógus. Miért? Mert a gyereknek az idegvéződésébe beletelepítette a fájdalomérzést. És többet nem fog belenyúlni a lábam. Nem. Fogja mondani, hogy zizi. Addig hiába mondtuk neki a Celsius fokot. Emberek. Van, amikor rövidre kell zárni. Amikor nem magyarázkodni kell. A bűn esetében nem kell magyarázkodni. Ott meg kell szabadulni. Minél hamarabb. Minél hamarabb. Van egy szörnyű betegség, ritkán fordul el, ezt nagyon rövidre veszem. Amikor a gyerek nem érez fájdalmat. El tud vérezni, elvágja a lábát, és elfolyik a vére, nem vesz észre. Egy kilándulás. Félelmetes, nagyon létezik a félelmetes betegség. Nincsenek fájdalomérzések. Az Istennek van. Isten nem kapcsolta ki magából a fájdalomérzést. A keresztfán direkt fájadta magának. Egyébként ez a testi születésben, ez az ugyan a születés fájdalma, ami a kereszten volt. A testi születés fájdalma is ott van, azért szülnek fájdalommal az édesanyák, hála legyen értük. Nem tudjuk, hogy az édesanyák azért szeret minket, mert fájdalommal szült. És adott nekünk életet. Azért vagyunk drágák neki. Hát az Isten is így szült bennünket, és Jézus Krisztus is így szült bennünket, és mivel elment az idő, meg kell fejezned, de jó lenne még, ha elhangozna, vagy keressük ki interneten, és le lehet tölteni, vagy Füle Lajos kötetből a csodálatos versét ennek a költőnek, Füle Lajosnak, aki a Futás című versének három verszakát úgy írta meg, hogy az első vers arról szól, hogy fut a gyerek a labda után. És leírja, hogy milyen veszélyes ez. Ugye, akik unokáznak, én is utána 13 unokával rettegek, ott vannak, mikor melyikre mi zuhan rá, vagy hova esik be. A fiatalok az a gyerekeim, azok a lezsérőben ülnek, ott arcalének, mindig kellett a padlók, melyik légyázunk. És a tű azért tudja, hogy milyen veszély, hogyha gurul a labda, és a gyerek fut utána. És akkor a szülők érzik, hogy vannak ilyen lelki gömbök is, amik után fut a gyerek, és nagyon veszélyes. És már nincs ereje, mert az osztály egész, az egész osztály fut a gömbök után. A labda után. Második verszak. Fut az ember az élet után. Mennyit futkosunk. Drága édesanyák, édesapák, hogy jobb legyen a gyermekemnek, mint nekem. Jobb lesz, de akkor lesz jobb, hamarabb tér meg. Hamarabb jut hitre. Nemrégiben egy biciklitúránk alkalmával egy Tisza nagyfalunkban voltunk, ahol öt ember vendégül látta a 30 tagú biciklitúrás csoportot. Mondták, hogy ők csinálják a töltött káposztát nekünk, ők ezt ajándékból teszik, nyilatkoztak, bizonyságot tesztek. Ők voltak a falu öt legkeményebb, legjobban hangoskodó, brutális részegei. De megtértek. És azóta elhatározták, hogy minden erejüket arra fogják fordítani, hogy az Isten országát vigyék. És az egyik elmondja, én csak azt sem, mindegyik szólt valamit. Hogy micsoda az ember volt meg. Hogy hangoskodott itt, embereknek tette keserővé az életét az alkoholhatással. Egyik pedig csak ennyit mondott, én csak azt sajnálom, hogy nem 30 évvel ezelőtt értem meg. Ez az. A minden. Miért? Mert van egy harmadik verszak a Füle Lajos versének. És itt meg azt mondja Füle Lajos, hogy fut az Isten az ember után. Fut az Isten az ember után, nem szégyeli. Lehet, hogy már szülőként vonnád a vállalatát, hát akkor menjél. Ő nem. Ő nem. Ő Isten. János 3.16 úgy szerette a világot, hogy el ne leszen. Ő fut az ember után. Ezért lehet leköpni őt, ezért lehet röhögni rajta, ezért lehet bármit csinálni, mindig vesztesnek néz ki, mert ő szeret. Fut az Isten az ember után. Amikor Jézus felszólítja a tanítványokat, hogy kövessetek engem, Péternek emberhalász leszel, akkor ezt érezték belőle. Pedig még előtte vannak a csodálatos megváltói műnek, hogy Jézus Krisztus mindent elhagyott. Állapostól így mondja, megüresítette magát. Ne felejtsük soha, ha beszélünk Jézusról, ő maga az Isten. Az az Isten, akit nem lehetett látni, mert fölpörzsöl. Mert félelmetes. Azért lett ember, hogy ne legyen félelmetes. És mindenét elhagyva. Nem követ minket, hanem fut után. Fut. Micsoda szégyen. Nem szégyen. Ezért, akik ezt átélik, ezt az elhagyást, azok tényleg el tudnak hagyni mindent. Nem azért, mert a mai ember számolgat a bankban, hogy ennyi százalékkal, annyi itthon vagyunk. Nemrég éppen én is bankügyeket intéztem, és megkérdeztem hogy a hölgytől, hogy tesszük, mennyien szórakoznak, mennyien keresnek pénzzel. Egyébként a világnak ez a legnagyobb baja. A pénzzel való keresés. Ez a legfélelmetesebb, nem beszélnek. Az, hogy én oda teszem valakinek, és hatalmas nyereségem lesz, az valakinek vesztesény, valakinek hajléktalanság. Ezt éli át most a világ egy picit. De hogy mi lesz ennek a vége? Félelmetes. Félelmetes. Ő mindent elhagyott. És nem követi a mi bűnös életünket, hanem fontos a kifejezés, fut után. Testvérek, éppen ezért érdemes élni, érdemes még ígét hallgatni. Itt van az ébredés állása is, lesz ébredés. Első tetében is, már van is, még jobban lesz. Hősanyábbiak is vannak itt meg. Fótról is. Pálcok is lesz ébredés. Ezt lehet innen kiolvasni, mert indulnak az emberhalászok. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked igény mélységét. Hadd köszönjük meg neked igény erejét, hogy megmozdítasz, kimozdítasz. Elengedett görcsös markolásainkat, elengedett görcsös irítségünket, elengedi a kezünk a görcsös élethez ragaszkodást, a görcsös hiúsági kérdéseket, a görcsös elsőbséget, a görcsös majd én megmutatomságot elengedi. És mindent ott hagyva téged követ. Miért? Mert te futottál az ember után. És meghaltál, és mindent ott hagytál, hogy nekünk mindenünk meglegyen. Legyen ezért neked hála, és ezért imádkozunk most itt te hozzád, ébredésért Magyarországon, ezekben a gyülekezetekben. És imádkozunk azért, hogy most új dimenzióba kerüljön nekünk a tőle tanult imádság is, amit így mondunk el közösen. Mi atyád?